A 2014. február 23-ai prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Máté evangéliumában, az 5. fejezetben, a 32-től 38-ig terjedő versekben. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Idáig Isten igéje. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy Jézus szavai különösen, erőteljesen szólalnak meg abban a helyzetben, amit az elmúlt napokban a hírekből, tévén, rádión keresztül láttunk és hallottunk, tudnélik, ami Ukrajnában történik. Hiszen ami ott történik, annak feltétlenül köze van az elnyomáshoz, köze van az erőszakhoz, köze van a káoszhoz, köze van egy átláthatatlan helyzethez, emberek halálához, félelemhez, szorongáshoz, féltéshez. Sok-sok szorongató érzés. És éppen a mai napra rendeltetett ez az ige szakasz, amiben Jézus olyan dolgokat mond, amire nehéz rábólintani. A régieknek megmondatott, hogy szemet szemért, fogat fogért, én meg azt mondom nektek, hogy ne álljatok ellen a gonosznak. Érthetetlen. Ráadásul Jakab levelében éppen arról olvasunk, hogy álljatok ellen a gonosznak. És hogy Jézus egész magatartása sem arról szól, hogy ő ne állna ellen a gonosznak. Mire utal? Mit akar nekünk Jézus mondani? Úgy hiszem, hogy nagyon fontos, hogy miatt megpróbálnánk megérteni, közel engedni magunkhoz, hogy mi is az üzenet, meg tudjuk fogalmazni az ellenérzéseinket is. Olyan érzése van az embernek, mintha Jézus nem számolna a valósággal, nem számolna a realitással. El is tudunk képzelni helyzeteket, amikre vonatkoznak az ő példái. Egy heves veszekedés, egy vita, amiben elcsattan egy megalázó pofon, ami lealacsonyít, ami megszégyenít. És én elégtételt szeretnék venni. Jóvátételt. És akkor ezt most nem lehet? Vagy van egy szegény ember, akit bevádolt a szomszédja, kártérítést követel, és zálogba kell adnia a felső ruháját. Ami ha ott marad, akkor éjszaka fázik, rosszabb esetben meg is fagy, ha létét veszélyezteti. Akkor ezt most nem elég, hogy ezt odaadja, még az alsót is adja oda? Mesztelenítse le magát teljesen? Hát hogyan gondolhatja ezt Jézus? És aztán ismert mindennapos esemény volt, hogy a római megszállók a saját törvényeik értelmében lehetőséget kaptak arra, hogy egy mérföldre bárkit rákényszerítsenek arra, hogy vigye a felszerelésüket. Betoppantak az otthonomba, és azt mondták, hogy na gyorsan csomagolás, most egy mérföldi menned kell. És akkor én menjek el még egyre? Mi értelme van ennek? Úgy érezzük, hogy Jézus adósunk marad az indoklással. És azt mondjuk rá, hogy mivel nem magyarázod meg, ezért ezt így nem értjük. Úgy érezzük, hogy nem számol a következményekkel. Egy ilyen magatartás, úgy hisszük, úgy gondoljuk, hogy bátorítja a gonosztevőket, az erőszakosakat. Még kiszolgáltatottabbá teszi a kiszolgáltatottakat. Azt is mondhatnánk neki, hogy Uram, hát nem veszed figyelembe az emberi természetet. Az ember egy farkas. Túlélése érdekében mindent megtesz. Sőt, azt gondoljuk, hogy hát igenis szabad visszaütni, szabad védekezni. Ehhez képest a szemet szemért törvénye egy nagy előrelépés. Határt szab a bosszúnak, határt szab az erőszaknak. Nem lehet egy szemért több szemet kiverni, vagy egy fogért egy egész fogsort. Megvan szabva a határa. Jézus szavai mélyen érintenek minket. Felkavarnak minket. Ellenállást váltanak ki belőlünk. Gondolkodásra kényszerítenek. És talán ezt tartom a legfontosabbnak, hogy kihívást ad. Kihívást a többet gondolkodásra. Mit tegyek az erőszakkal szemben? Mit tegyek? Helmut Schmidt, a volt német kancellár, egy német egyházi napokon tiltakozott ezzel ellen, hogy ne állj ellen a gonosznak. Ezt ő politikusként azt mondta, hogy ez nem lehetséges. Mert az erőszakkal szemben megvannak az ösztönös cselekvési formáink. Az egyik, ha gyengék vagyunk, az, hogy elmenekülünk. A másik, hogy szembeszállunk vele. Ha úgy érezzük, hogy elég erősek vagyunk, vagy hogy nincs más választásunk. Aztán megpróbálhatjuk azt is, hogy meglapulunk. Megpróbálunk meglapulni addig, amíg elmúlik a vész. De Jézus valami más utat kínál fel. Talán a szívünk mélyén érezzük, hogy valami teremtő erő van az ő szavaiban. Valami kreatív hozzáállásra hív meg minket az erőszakkal szemben. Azt éreznénk, hogy Jézus valamiféle gyávaságra hív minket, de hát Jézusról minden eszünkbe jut, csak nem az, hogy ő egy gyáva ember lett volna. Sokszor pedig ezeknek a szavaknak, a hegyi beszédnek, ezeknek a szavai valami ilyen hatástörténetet váltanak ki. Ilyen mondatokat olvashatunk az egyház történetében, hogy jobb, ha mindent odaadunk, és mesztelenül éljük végig az életet, mintha ragaszkodnánk a jogainkhoz. Tényleg ezt jelenteni? Nem hiszem, hogy Jézusról ez kell, hogy eszünkbe jusson, főleg nem a gyávasság. Úgy hiszem, hogy paradox példái éppen kreatív és teremtő megoldásról szólnak az erőszakkal szemben. És próbáljuk megnézni, hogy hogyan. Hogyan érthetjük, milyen lehetőségünk van az értelmezésre. Ezek nem lezárt értelmezések, megközelítések. Tartsd oda a másik arcodat. Ha valaki megüt téged, tartsd oda a másik arcodat. Ha valaki megüt téged jobb felől, a jobb öklével a bal arcomat tudja megütni. Csak hogy itt a jobb arcomat ütötték meg. Ahhoz, hogy a jobb felől üssenek meg, azt vagy bal kézzel kell végrehajtani, de ez nem valószínű, mert a bal kéz az a tisztátalan kéz a zsidók felfogásában, de egyáltalán ebben a korban, meg az ügyetlenebb kéz. Tehát arról van szó, hogy valaki nem bal kézzel, hanem igenis jobb kézzel üt, csak hogy nem ököllel, hanem vissza kézből. A kezének a hátoldalával. Ez pedig egy nagyon súlyos sértés. Nem veszekedésről van szó, bár az egy ilyen példát hoztam, igazán nem veszekedésről van szó ebben a példában, hanem megalázásról. az egyenrangú felet soha nem ütötték meg így. Ezt onnan is tudjuk, hogy egyenrangú felek között egy ilyen sértésnél vagy verekedésnél különböző árakat, különböző jóvátételi árakat határoztak meg. Ha valaki ököllel megütötte a másikat, akkor megbüntették 4 zúzra, így hívták a pénzt. Ha pofont adott valaki egy egyenrangú embernek, akkor 200 zúzt kellett fizetnie. Ha viszont visszakézből ütötte meg, tehát sértésből, akkor 400-at. Tehát 100-szoros különbség van az ökölcsapás és a visszakézből való ütés, ha egy egyenrangú emberről van szó. Ugyanis a kéz háttal való ütés az alárendeltek fegyelmezésére szolgál. Sajnos abban a korban így ütötte meg a férj a feleségét. Így ütötte meg a szülő a gyerekét. Így ütötte meg a gazda a rabszolgát, és így ütötte meg a római a zsidót. Mi lehetett erre a válasz? Az alázatos meghunyászkodás. Gondoljunk arra, hogy Jézus hallgatói általában nem az agresszorok, hanem sokkal inkább az áldozatok, akik felháborodnak azon, hogy nem tehetnek semmit. Hát miért mondja most ezt Jézus? Pontosan azért, hogy megfossza az elnyomót a megalázásnak a lehetőségétől. Azt mondja, hogy próbáld még egyszer. Nem érted el, amit akartál. Vedd tudomásul, hogy ember vagyok úgy, mint te. Nem fogadom el a fölé rendeltségedet. Nem tudsz a méltóságomtól megfosztani. Oda tartom a másik arcomat, amit nem tudsz kész háttal megütni. Csak ököllel. Üss meg ököllel. Akkor egyenlő leszek veled. Még ha ez az Úr meg is korbácsolja ezután az embert, aki ilyen formában oda tartja a másik arcát, az üzenet akkor is elküldetett. Nem kerülte ki a konfliktust. A másik arcom odatartásával az emberi méltóságomat fejezem ki. Van is erre egy példa, Pilátus, amikor elfoglalták Jeruzsálemet, akkor be akarta vitetni a császárnak a mellszobrát Jeruzsálembe. A zsidók könyörögtek neki, hogy ezt ne tegye. De ő nem volt erre hajlandó, rá tömeg lefeküdt a földre. Ez 6 napig tartott, mire Pilátus azt találta ki, hogy jöjjenek be a stadionba, mert ott majd beszél velük. De törbe csalta őket. Amikor bejöttek a stadionba, akkor közölte velük, hogy engedjék be a császár képét, ha ezt nem teszik, akkor a stadionba felsorakozott katonák mind egytől egyig levágják őket, és ezzel ki is húzták a kardjukat a római katonák. Mire a zsidók lefeküdtek és felajánlották a torkukat, hogy inkább vágják el, semmint, hogy az Isten törvénye ellen vétkezzenek. Végül is itt Pilátus meghátrált. Volt más helyzet, amikor vérfürdő lett egy ilyen helyzetből, de itt és most Pilátus meghátrált. Valahogy így érti Jézus. Egy lehetőség, egy megközelítés, hogy hogyan álljunk ellent az erőszaknak kreatív módon. Aztán itt a másik példa. Adod az alsó ruhádat. Az előbb tehát egy alárendelt és egy fölé rendelt ember vitájánál voltunk ott, most pedig a bíróságra megyünk. Ismert történet volt ez is Jézus hallgatósága számára. Igazából a legszegényebb emberek azok, akiknek semmiük sincs. A legszegényebb emberek azok, akiknek jó esetben volt egy alsó meg egy felső ruhájuk. Igazából semmiük nincs a ruhájukon kívül, amit zálogba adhatnának. Éppen ezért rendelkezik úgy a törvény, amit fel is olvastam az Ószövetségbe, hogy az alsó ruhát, vagy a felső ruhát vissza kell adni alkonyatkor, hogy legyen mibe takarózni. Ezt persze itt már sokszor nem tették meg. Az is történet ismerős. Az adós egyre lejjebb csúszik az adósság csapdába. Nem tudja fizetni a hiteleit. és a hitelezője bíróság elé viszi. Az eladósodás ebben az időszakban járványszerűen terjedt egész Palesztinában. A példázatok, a Jézusi példázatok tele vannak adósokkal. Ki kivel tartozik, és hogyan kell azt elengedni. Mindez nem véletlenszerűen jött. Nem is az ott élő embereknek a rossz gazdaságpolitikája miatt. Ez a római politika következménye volt. Olyan kemény adókkal sújtották a tehetős gazdagokat, hogy azok a pénzüket ingatlanba menekítették. Földre volt szükségük. A galileai parasztok pedig nem szerették volna eladni a földjeiket. De aztán olyan helyzetet teremtettek, amiben el lehetett tőlük mégiscsak venni. Olyan törvényeket hoztak, amivel erre lehetőség nyílt. Megszerezték tehát ezeket a földeket, aztán ezeket a földeket később külföldön élő tulajdonosok birtokába került. És akik ott dolgoztak a földön, azok nincstelenek voltak, napszámosok voltak, kiszolgáltatott emberek, felállt az egész rendszer, a birtokot sáfárok irányították, akik nem voltak tulajdonosok, hanem a birtokosnak kellett elszámolniuk, aki pedig távol volt. Egyre szegényebbek és szegényebbek lettek az emberek. És a végén eljutottak odáig, hogy már semmiük nem volt. Egy ilyen adósról van szó, aki nem a saját hibájából lett ennyire szegény. Őt idézik be. Őt fosztják meg a felső ruhájától. És mit mond erre Jézus? Azt mondja Jézus, hogy add neki oda az alsót is. El tudjuk képzelni a jelenetet? A felső ruháját elvették, már csak egy alsó ruha van rajta. A bírósági tárgyalás kellős közepén fogja magát, és levetkőzik. Mesztelenre. Azt mondja, hogy oké, viszed a felsőt, hát akkor odadom az alsót is. Hozzá kell tenni, hogy ebben a korban a mesztelenség tabu volt. És elsősorban nem annak az embernek a számára, aki lemesztelenedett, hanem a mesztelenséget szemlélni nem szabadott. Bűn volt, vétek volt. Gondoljuk csak el a bíróságon összesereglett embereket, vagy gondoljuk el, amikor kilép ez az ember a bíróság épületéből mesztelenül, és a többiek megkérdezik, hogy mi történt, és ő elmondja, és akkor lehet, hogy a többiek is leveszik a ruhájukat, és mesztelenül mennek. Ismerünk ilyen lehetőségeket is a történelemből, hogy valahogy megszégyeníteni a hatalmat, kifigurázni a hatalmat. Valami ilyesmi történik itt, ebben a történetben. És végül a harmadik példa a rómaiak és a zsidók kapcsolatáról szól. A római katonának, ahogy elmondtam az elején is, lehetősége volt bárkit arra kényszeríteni, hogy egy mérföldre cipeltesse a holmiát, bármikor. Jézus azt mondja, hogy ne egyre, hanem kettőre. Azt hiszem, most már kezdjük érteni a logikát. Kezdjük érteni azt a teremtő erőt, ahogy Jézus keresi a megoldást, keresi a hozzáállást az erőszakkal szemben. Menj el vele két mérföldre. A szabályok, a császáré, de ahogy mi reagálunk rá, az az Istené. A Cézárnak nincs e felett hatalma. El tudjuk képzelni a római katona megrökönyödését. Mit akar ez a zsidó? Meg akar ölni, vagy mit akar csinálni? Mi az, hogy még egy következő mérföldre is vinni akarja a holmimat? Ez teljesen kibillent engem elnyomóként az egyensúlyomból. Lehetséges az is, hogy a második mérföld egy barátságos beszélgetést hoz el a katona és a zsidó ember között. Nem tudjuk, hogy ezeknek a történeteknek igazából mik a végső kimenetelei. Sokszor végződhetnek úgy, hogy egyáltalán nem hatódik meg az elnyomó. De mindenképpen Jézus arról beszél nekünk, hogy hogy őrizhetjük meg a méltóságunkat anélkül, hogy részessévé váljunk az erőszaknak a körforgásának. Hogyan álljunk ki az emberségünkért. Anélkül, hogy a másikon bosszút állnánk. Anélkül, hogy a másikkal szemben erőszakot alkalmaznánk. Ő erre hív minket. Hogy ne legyünk pusztán elszenvedői az erőszaknak. Ne legyünk pusztán visszaadói, mert akkor részesei vagyunk. Folyton reagálunk valamire. Azt mondja, hogy valamit találjatok ki ti. Csináljatok valamit valahogy másképpen, ami ezt az egészet felbolygatja. Kedves testvéreim, nem tudom én magam se, hogy hogyan kell ezt csinálni a hétköznapokban. De Jézus adott rá példát, és talán a hozzáállást értjük. Arra biztatom mindnyájunkat, hogy próbáljuk meg. Aztán osszuk meg a tapasztalatainkat. Aztán imádkozzunk érte. Keressük Krisztussal együtt, hogy hogyan kell ezt csinálni, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van rá. Amen.